Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje június 27-én hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen gazdaságpolitikai szándék vezethetett a forint elmúlt évekbeli folyamatos gyengüléséhez, és milyen következményei lehetnek annak, ha minden változatlanul megy tovább.
Azt látták, hogy van egy ország, és van egy krízis, és utána van valamilyen pozitív momentum, ami kimozdítja ezt a gazdaságot ebből a krízis helyzetből, akkor a gazdaságpolitikának az irányítói hajlamosak elvinni, hogy ők valami nagyon nagy dolgot föltaláltak, és őnekik van egy saját megoldásuk a gazdasági növekedésre, miközben általában vagy szerencsét volt, vagy mondjuk fölmentek az olajárak, vagy találtak aranyat, vagy nagyon jó volt a termés, és erre alapozva elkezdik stimulálni a gazdaságot. És ez egyébként az első fázis, ez elég sokáig tartott, akár több évig is. Nagyon komoly gazdasági föllendülés van, az adott politikai erő megerősödik és meggyőződik abban, hogy az ő gazdasági modellje a tökéletes. Egy idő után azonban kiderül, hogy valójában nem volt hatékonyság növekedés az országban, mert erre nem fordítottak pénz, infrastruktúrára, oktatásra, tehát olyan dolgokra, ami segített volna a hosszú távú növekedés, és kezd kifulladni a gazdaságnak a növekedése, ez a második fázis, és ilyenkor elkezdik fiskális és monetáris eszközökkel, alacsony kamatokkal, olcsó hitelekkel, állami költekezéssel fönntartani a növekedést. Azért kell fönntartani a növekedést, mert különben az adott politikai erő megbukna. És hogyha ezt a második fázist elég sokáig csinálják, akkor sajnos belépünk a harmadik fázisba, egyre több és egy több stimulust kell adni a gazdaságnak. Egyébként erre most már elég jó példa Törökország.
A témával kapcsolatban Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere volt a vendégünk, aki a napokban egy blogposztot is közölt a témában. Az adás második részében az Ukrajnában zajló háborúról lesz szó, az oroszok ugyanis bevették Szeverodonyeck városát, kérdés ugyanakkor, hogy ez mit jelent a háborús céljaikat illetően. A hadi helyzettel kapcsolatban Huszák Dániel, a Portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. Végül pedig mai adásunkban foglalkozunk még a Brainbarral is, az ősszel megrendezésre kerülő fesztivál ugyanis bejelentette első előadóit. Lapunk a Brainbar média partnere. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist június 27-én. Valószínűleg az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még meg lehet menteni a forint hitelességét, ennek hiány az euró be fogja vezetni önmagát, írta múlt heti blogbejegyzésében Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere, aki itt van velünk telefonon. Szia Viktor, üdvözöllek a Checklistben.
Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat is.
Első kérdésem, hogy mi vezetett a forint elmúlt évekbeli folyamatos romlásához? Ugye az önálló monetáris politika hívei azt szokták hangsúlyozni, hogy recesszió tompító hatása tud lenni a saját fizetőeszköz rontásának, de hát az elmúlt években ilyen helyzetről nyilván nem volt szó. Miért gyengült folyamatosan mégis a forint?
Az a mondás, vagy az elmélet van a saját devizánk megtartása mellett, hogy amikor recesszió van, akkor le tudjuk gyengíteni a devizát, hogy valamilyen krízis van, vagy probléma van, és utána meg szépen vissza tudjuk erősíteni. Na most Magyarországon ugye ez a visszaerősítési fázis egyrészt soha nem történt meg, az elmúlt 10 évben mondjuk. Másrészt nem is volt igazándiból válság, hanem egy nagyon komoly fellendülés volt egészen 2020-ig, tehát semmi szükség nem volt a forintnak a gyengítésére. Az egész mögött nyilvánvalóan szándékosság áll, tehát egy ilyen helyzetben, ráadásul Magyarországnak folyófizetési mérleg többlete volt, áramlott be az Európai Uniós pénzek, tehát igazándiból semmilyen erőfeszítés nem okozott volna a jegybanknak és a gazdaságpolitika irányítóinak stabilizálni a forint árfolyamát. Az a meggyőződés állt a forint folyamatos gyengítése, és folyamatos és szándékos gyengítése mögött, ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ezzel exportpiacokat nyerünk, és támogatjuk az exportőreinket. Ezzel csak az a baj, hogy ugye ez a hatás azért ideiglenesen ezt föl tud merülni pár hónapig, félig, egyedig, de a folyamatos gyengítés hatására. Én azt írtam a bejegyzésem, hogy egy kicsit olyan ez a devizagyengítés, mint egy drog, ugye hozzászokik a gazdaság, elsőre használ, másodikra még egy kicsit használ, aztán már 11-ére már nem annyira. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy téves elmélet, egy rossz közgazdasági nézet áll mögött a forint gyengítése mögött. Azt gondoljuk, hogy a folyamatos gyengítéssel mindig a magyar gazdaságot egy jobb versenyhelyzetben tudjuk tartani, de egy idő után az történik, hogy a forint gyengülése az több kárt okoz, mint hasznot.
A mostani blogbejegyzésedben is hivatkozol egy 7 évvel ezelőtti írásodra, amiben a gazdasági populizmus 3 fázisát írtad le. Mik ezek a fázisok, miért gondolod, hogy ez a modell illik a hazai gazdaságpolitikára, és hol tarthatunk most?
Igen, ezt nem én találtam ki, ezt Dornbusch és Edward írta le, elsősorban latin-amerikai országoknak a gazdaságpolitikai tapasztalataira. Itt a gazdasági populizmusnak a makroökonomiai összefüggéseit vizsgálták meg. Ugye azt látták, nagyon röviden meg tudom összefoglalni, azt látták, hogy van, ha van egy ország és van egy krízis, és utána van valamilyen pozitív momentum, ami kimozdítja ezt a gazdaságot ebből a krízis helyzetből, akkor a gazdaságpolitikának az irányítói hajlamosak elvinni, hogy ők valami nagyon nagy dolgot föltaláltak, és őnekik van egy saját megoldásuk a gazdasági növekedésre, miközben általában vagy szerencsét volt, vagy mondjuk fölmentek az olajárak, vagy találtak aranyat, vagy nagyon jó volt a termés, és erre alapozva elkezdik stimulálni a gazdaságot. És ez egyébként az első fázis, ez elég sokáig tartott, akár több évig is. Nagyon komoly gazdasági föllendülés van, az adott politikai erő megerősödik, és meggyőződik abban, hogy az ő gazdasági modellje a tökéletes. Egy idő után azonban kiderül, hogy valójában nem volt hatékonyság növekedés az országban, mert erre nem fordítottak pénz, infrastruktúrára, oktatásra, tehát olyan dolgokra, ami segítette volna hosszú távon a növekedést, és kezd kifulladni a gazdaságnak a növekedése, ez a második fázis, és ilyenkor elkezdik fiskális és monetáris eszközökkel, alacsony kamatokkal, olcsó hitelekkel, állami költekezéssel föntartani a növekedést. Azért kell föntartani a növekedést, mert jön az adott politikai erő megbukna. És hogyha ezt a második fázist elég sokáig csinálják, akkor sajnos belépünk a harmadik fázisba, egyre több és több stimulust kell adni a gazdaságnak. Egyébként erre most már elég jó példa Törökország, az infláció elszabadul, ott ugye 70% a deviza folyamatos összeomlásban van, be kell vezetni egy idő után devizakorlátozásnak, nem lehet bármennyi devizát átváltani, nem lehet hiteleket fölvenni, pont ma reggel volt ugye hír erről, hogy Törökországban milyen intézkedéseket vezettek be a vállalati hitelezéssel kapcsolatban, tehát egyre több korlátozást kell bevezetni, és ha elég sokáig tolják még ennek ellenére is a folyamatot, akkor egy teljes bankválság és gazdasági összeomlás lesz belőle, és indulok megint előről. Úgyhogy Magyarország ebben a második fázisban van, amikor túlstimuláltuk a gazdaságot, és nagyon nagy hiba lenne, azt gondolom, hogyha belépnénk a harmadik fázisba, senkinek sem lenne jó.
És elkerülhető-e még ez a fázis, vagy látsz-e egyáltalán olyan jelzéseket a gazdaságpolitikai intézkedések között, amik abba az irányba mutatnának, hogy pályamódosításra készül a magyar gazdaság?
Elkerülhető, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen elkerülhető lenne. Én azt látom, hogy az a probléma, hogy a forint folyamatos leértékelésével a minden gazdasági szereplésében benne van a lakosság, a vállalatok, mindenki egyre jobban meggyőződik, hogy a forintnak az útja egyértelmű, csak gyengülni fog, nem érdemes ezzel a pénzzel számolni, ez egy játékpénzé válik. Ha használjunk eurót, euróban számoljunk, euróba adjuk meg a fizetéseket, az ingatlanárakat, és ez azt jelenti, hogy ez a folyamat kellően sokáig zajlik, és ez szerintem már sajnos elkezdődött, hogy egy idő után ugye a forint nem lesz egy olyan deviza, aminek jelentős szerepe van a magyar gazdaságban, ezzel pedig az MNB is elveszíti azt az eszközét, amiért egyáltalán a forintot tartjuk. És azt gondolom, hogy sajnos a gazdaságpolitika irányítói még mindig hisznek ebben a gyenge forint jó összefüggésben. Most arra viszont egyértelműen károssá vált ez az állandó forint gyengítési politika. Nekem meggyőződésem, hogy be kellene legalább 2-3 évre stabilizálni a forint árfolyamát, és ezt meg is tudná tenni a gazdaságpolitika. Azt gondolom, hogy azonnal egyesíteni kellene a MNB betételt és az alapkamatot, amit külön választottak, és egyetlen dolgot jelzett csak, hogy nem akarnak igazándiból komolyan kamatot emelni, és deklarálni kell, hogy erős és stabil forint árfolyamra törekszik a magyar gazdaság. Sajnos ezeknek, tehát szerintem lehetne, sajnos a jelét nem annyira látom. Némi makrogazdasági kiigazítást ugye bejelentett Nagy Márton különböző intézkedéseket, nem vagyok benne biztos, hogy ez elegendő lesz. Ráadásul még mindig az EU-s pénzeknek a bejövetele, vagy be nem jövetele, vagy mikori bejövetele függ a Damoklész kardja fölött, a forint fölött. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit eddig csináltak, az kevés lesz, és mindenképpen valamilyen módosításra lenne szükség.
Igen, ezzel kapcsolatban, amit már említettél, a múlt héten Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy Magyarország arra is felkészült, ha nincs megállapodás az EU-s forrásokról. Ugye korábban itt a checklistben, illetve a portfólió hitelezés konferencián is utaltál rá, hogy egy ilyen helyzet brutális kiigazítási spirálba lökheti a magyar gazdaságot. Ez azt jelenti, hogy érdemes erre felkészülni, vagy ezt a nyilatkozatot inkább a politikai térben érdemes elhelyezni?
Hát nekem vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy megkapjuk egyáltalán az Európai Uniós pénzeket. Attól tartok, hogy az elmúlt 12 év tapasztalatai alapján mindenki biztosnak tesz, hogy hát a végén majd is kiegyezünk az Európai Unióval, és talán ez a valószínű, de ha nem, és azt hiszem, hogy az esélye annak, hogy nem, és ebből a szempontból Orbán Balázs szerintem igazat mondott, ők tényleg elgondolkoztak azon, hogy mi van akkor, de hogy fölkészültünk rá, azt nem nagyon hinném. Ugye az a baj, hogyha nem jönnek ezek a források, akkor Magyarországon a beruházások drasztikusan visszaesnek, valószínűleg recesszióba esik a magyar gazdaság, ami óriás, ha nem is óriás, de jelentős újabb költségvetési kiigazítást tenne szükségessé, ami megint tovább lassítani a gazdaságot, ami megint kiigazítást tenne szükségessé. Tehát tényleg bele tudunk kerülni egy ilyen spirálba az EU-s pénzek nélkül. Úgyhogy szerintem ez egy jelentős kockázat, ez nem csak egy ilyen politikai kijelentés volt. Azt gondolom, hogy ezzel a forgatókönyvvel számolniuk kell, de szerintem ez egy nagyon rossz forgatókönyv mindannyiunknak, egyébként a Fidesznek is.
És egy másik blogbejegyzést is írtál a múlt héten, amiben azt fogalmaztad meg, hogy a járvány okozta ellátási láncok akadozása és az állami kiköltekezés hatására egy inflációs boom lecsengését járaszta eddig a piac. Most viszont vannak annak is jelei, hogy egy komoly gazdasági lassulás is zajlik a háttérben. Ez mit jelent pontosan, és milyen hatással lehet ez a magyar gazdaságra, illetve a forintra?
Hát elsősorban én itt a tőkepiaci jelzésekből indultam ki. Alapvetően azt lehet látni, hogy mi korábban azért a különböző nyersanyagok, elsősorban ipari fémek, faanyagok tőzsdéjára inkább emelkedő trendben mozgott. Most a napokban azt látjuk, hogy ez a trend, mintha megfordulni látszana, a réz másfél éves mélypontra esett, még az olaj is beesett, Amerikában a földgáz két hónapos mélypontra esett, az ipari fémek általános indexe is aztán egy év közeli mélyponton van. Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági kereslet jól láthatóan csökken, egyrészt a reálbérek csökkenése, másrészt a monetáris szigorítás miatt, ami történik. És ez egyébként bizonyos szempontból jó hír, abból a szempontból jó hír, ugye, hogy ha ezeknek a fémeknek, alapanyagoknak az ára tényleg elkezd lefele menni, az önmagában enyhíti az inflációs nyomást, illetve azt jelzi, hogy a lakossági kereslet is csökken, ami megint csak csökkenti az inflációs nyomást, és talán nem lesz szükség annyira sok kamatemelésre, mint amennyit most gondolunk. Most elsősorban nem Magyarországról beszélek, hanem a nemzetközi környezetről. Tehát az eddigi nagy félelmeink a nagy infláció helyett inkább valószínűleg a recesszió felé kezdtek fordulni a piacok. Hát ez Magyarországnak az előbb elmondottak fényében nem túl jó hír, amikor egyébként is egy költségvetési kiigazításunk van, további monetáris szigorításra lenne szükség, és nem tudjuk, mi lesz az EU-s pénzekkel. Tehát a magyar növekedés, azt gondolom, hogy azért jelentős kockázatokkal van tele.
Köszönjük szépen. Az említett írásaidat linkelni fogjuk az epizód jegyzetekben. Az elmúlt percekben Zsidai Viktor, a Citadella Alap portfólió menedzsere volt a Checklist vendége. Viktor, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Az elmúlt héten folytatódott az orosz hadicélok realizálása Ukrajnában, de a háttérben lehetnek olyan problémák, melyekkel hosszú távon szembe kell néznie az orosz haderőnek. A háborús helyzettel kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Huszák Dániel, a Portfólió Globál rovatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a Checklistben.
Szia Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Ja, múlt héten elesett Szeverodonyeck, ahonnan kivonták az ukrán haderőt. Ez mennyivel vitte közelebb Oroszországot a hadi céljainak eléréséhez?
Ugye jó kérdés az, hogy még pontosan Oroszország hadi céljai, mert hogy nagyon komoly nyugati és keleti és minden irányban mindenféle elemző próbálja kitalálni, hogy egyébként Oroszország mi a francot akar elérni egyetlen ezzel az ukrajnai úgynevezett különleges művelettel, mert hogy ugye ezt még mindig nem tudjuk. Ugye a Kreml az kommunikál különféle dolgokat, ugye, amit hallunk az invázió kezdete óta, az úgynevezett Donyecki, illetve Donbasszi népköztársaságok, ugye Donyecki népköztársaság, illetve Luhanszki népköztársaság idézőjeles felszabadítása, ez a náci mentesítés, Ukrajna demilitarizálása, adott esetben az, hogy elérjék, hogy a NATO-ban nem tudjon csatlakozni Ukrajna, de ugye arról beszélünk, hogy nem cél például az egész ország elfoglalása, nem cél a rezsimváltás, nem cél az például, hogy Ukrajnát meggátolják az Európai Unióba való csatlakozástól. Ugyanakkor viszont azt láttuk, hogy a háború elején próbálkoztak itt egy ilyen villámháborús művelettel Kijev ellen, erről ugye letettek, miután de facto csődöt mondott ez az invázió, vagy legalábbis, hogyha Kijevet nem sikerült elfoglalni, illetve ezt a Harkivet se sikerült elfoglalni, és most a Donbassban pedig úgy látszik, hogy hát mondjuk azt, hogy jól haladnak az orosz műveletek. Ezt mutatja azért az is, hogy Luhanszk megyét azt szinte teljesen elfoglalták már az oroszok. Itt egyetlen egy nagyváros tartja magát, ez a Liszicsanszk névre hallgat, és a Donyec folyónak a túlpartján található Szeverodonyeckhez képest. Ha abból indulunk ki, amit a Kreml ténylegesen kommunikál, mint hadicél, ami a Luhanszki népköztársaság, illetve a Donyecki népköztársaság felszabadítása, ahogy ők kommunikálnak, akkor ebben szerintem most már kimondhatjuk, hogy közel áll az orosz haderő ezeknek a az eléréséhez. Ugye Luhanszkban szinte teljesen, teljes egészében megszerezték már az irányítást. Donyec megyében viszont azért van még egy nagyobb terület, illetve több stratégiai fontosságú város is, amit még nem szereztek meg, de ugye ezt nem is úgy kell elképzelni, hogy ezeket a településeket mindegyszerre támadják, hanem most az látható, hogy Szeverodonyack, illetve Liszicsánszk elfoglalására koncentrálnak, és valószínűleg akkor utána egy ilyen bekerítő művelet keretein belül próbálják majd a Donyack megyét elfoglalni.
Ugye már itt a podcastben is beszéltünk arról, hogy egyre fontosabbá válik, hogy Ukrajna mi hamarabb megkapja azokat a fegyvereket, melyeket a nyugati országok megígértek neki, illetve hogy ezekből ugye folyamatosan érkezzen utánpótlás is. Látszik-e már a hadszíntéren, hogy megjelennének akár a beígért nehéz tüzérségi fegyverek, akár az afgán hadseregtől származó szovjet helikopterek?
Persze, hát a nyugati fegyverek azok folyamatosan ömlenek Ukrajnában gyakorlatilag a konfliktus kezdete óta. Talán azért azt lehet mondani, hogy az elmúlt hetekben már tényleg nagyon komoly haditechnikai eszközök érkeztek az országba, nagyon komoly nehéz fegyverek is, és az látható, hogy ezért így ezeknek a fegyverrendszereknek a technikai színvonala is folyamatosan kezd növekedni. Tehát azért most ugye érte egy olyan vád a nyugati országokat a konfliktus elején, hogy itt csak leselejtezésre vár, régi technikát, meg könnyű fegyvereket küldenek az ukránoknak, és igazából nem is küldik azokat az eszközöket, amire ugye tényleg szükségük van, mert félnek attól, hogy a technológia az orosz kézre kerül. Most már azért ez nem annyira látszik. Tehát például tüzérségi eszközök terén azt lehet mondani, hogy a technológiai színvonal ezeknek az eszközöknek, ami Ukrajnába ment, az már igencsak komoly. Talán eddig a leglátványosabb performance-t azt a francia César önjáró tüzérségi eszközök nyújtották, amit a franciák közök konkrétan a legmodernebb számítógépes tűzvezetési rendszerekkel együtt szállítottak le az ukránoknak. Dicsekszenek is azzal, hogy milyen pontos találatokat adnak le ezek az eszközökkel. Aztán utána néhány napja megérkeztek a hollandok, illetve a németek által felajánlott Panzerhaubice 2000-es járó tarackók. Annak, hogy pontosan emellé milyen digitális rendszereket kaptak az ukránok, azt még ugye nem tudjuk. Ugye azt fontos azért hangsúlyozni, hogy ezeket a nyugati tüzérségi eszközöket az teszi különbé az orosz tüzérségi eszközöktől, hogy ezek egy nagyon szofisztikált ilyen GPS alapú kommunikációs, koordinációs tűzvezélő rendszert használnak, ami nagyon magas szinten segíti őket a pontos találat leadásban, és egyes eszközöknél ezt az ukránok nem kapták meg, tehát például az Amerikai Egyesült Államok által felajánlott M777-es vontatott tarackokhoz nem adták oda ezt a rendszert, pont azért, mert féltek tőle, hogy az oroszok kezére kerül és feltörik, és akkor ennek köszönhetően ugye a NATO rendszert is valamilyen szinten feltörik, és ezzel gyengülni fog a NATO által használt tüzérségi eszközöknek a hatékonysága. Ugye a franciák azok ettől függetlenül odaadták ugyanúgy a számítógépes rendszert és a César mellé, de azt még ugye nem tudjuk, hogy a panzerhaubicék mellé megkapták el az ukránok ezeket a számítógépes eszközöket, illetve ugye kaptak még az Egyesült Államoktól ezeket az M142 HIMARS rakétasorozatvetőket, és ebből összesen 4 darab érkezett eddig Ukrajnába, illetve várhatóan összesen 8 darab fog érkezni. Kaptak a lengyelektől Krab járó tarackokat is. Tehát azért az látszik, hogy a technológiai színvonal az folyamatosan emelkedik, és pont mai nap szivárgott ki a CNN-en, hogy arról is szóval már, hogy az Egyesült Államok például NASAMS légvédelmi rakétarendszereket akar küldeni Ukrajnának, ez világ egyik legmodernebb légvédelmi rakétarendszere, és olyan komplex számítógépes technikát használ, ami egyrészt hatalmas segítség az ukrán fegyveres erőknek, másrészt pedig hatalmas kockázat az, hogyha netán ezek az eszközök ezek orosz kézre jutnak. Arról is szó volt, ugye, hogy az afgán nemzeti hadsereg által használt Mi-8-es, illetve Mi-17-es helikoptereket is megkapja Ukrajna. Most ezek szovjet gyártmányú helikopterek, és egyik sem egy mai gyerek, hogy így fogalmazzak. Alapvetően ezek inkább a harctéri mobilitást fogják tudni segíteni, de ezek önmagukban nem fognak nagy előnyt hozni az ukrán fegyveres erőknek. Ami valóban nagy előnyt hozna, az, hogyha ezekből a nyugati tüzérségi eszközökből kapnának nagyon sokat. Most jelenleg azt látjuk, hogy a technológia, amit kapnak az ukránok, az jó, viszont nagyon keveset kapnak belőle. Most ez a 12 darab Panzerhaubice 2000-es, ez 8 darab HIMARS, meg ez a valószínűleg maximum egy-két tucat César önjáró löveg. Önmagában azért nem jelent sorsfordító segítséget, ellentétben hatalmas kockázatot jelent olyan szempontból, hogyha akár egyet-kettőt ezek közül az oroszok egyben elfoglalnak, és mondjuk netán elvisznek Oroszországba, és feltörik ezeknek a számítógépes rendszereit, vagy adott esetben tűzvezérlő eszközöket, GPS-es kommunikációs berendezéseket, akkor ez adott esetben a teljes NATO-nak a képességeit gyengítheti. És az oroszok azok most trollkodtak is pár napja ezzel, hogy azt állítottak egy francia ügyvédre hivatkozva, hogy két darab Cézár önjáró löveget ezt el is szállítottak az uralvagon zavodnak az üzemeibe. Valószínűleg ez nem igaz, de a kockázat az megvan.
Tulajdonképpen annak köszönhető, hogy az ukránoknak jelenleg nem igazán sikerül megállítani az orosz előrenyomulást se Donyeckben, se Luhanskban, hogy egyszerűen nincs elég fegyverük ehhez?
Nagyjából szerintem ez elmondható. Tehát azt kell látni, hogy Oroszország a világon a legnagyobb tüzérségi eszközállománnyal rendelkezik. Gondolok itt vontatott lövegekre, önjáró lövegekre és sokét a sorozatvetőkre egyaránt. Minden összesítésben Oroszország áll az első helyen az egész világon, és ők a Donyeckben most 1000 szám használnak tüzérségi eszközöket. Nem a legmodernebb eszközökről van szó, tehát itt többnyire azért gvozdikákról, akáciákról, ezek ilyen régebbi 122-152 mm-es lövegek, BM-21 rakétasorozatvetőkről, tehát azért alapvetően ezek 70-80-as évek technológiai színvonalát képezik, viszont nagyon-nagyon sok van belőlük. És ugye ezen is alapszik az új orosz taktika, hogy oda visznek több száz, vagy netán több ezer löveget a műveleti területre, és addig bombázzák a kijelölt célterületet, amíg gyakorlatilag az ukrán fegyveres erők azok teljesen föl nem őrlődnek csupán akár a folyamatos tüzérségi tűznek az állandó nyomása miatt. Volt is a napokban egy ilyen elemzés, azt hiszem, hogy az oroszok ilyen napi szinten 60 ezer darab tüzérségi lőszert használnak el a Donbaszban, ami valami egészen elképesztően magas szám. Gyakorlatilag az ukrán fegyveres erőknek nyújtott nyugati segítség egy-egy tételben tartalmaz ilyen pár ezres, nem pár tízezres tüzérségi lőszerszámot, az oroszok pedig naponta előnek rájuk ennyit. Tehát ez nagyon-nagyon durva. Hiába van meg a nyugati eszközöknek a technológiai fölénye, ha az ukránok kapnak belőle 4 darabot, meg 10 darabot, az egyáltalán nem fogjuk tudni ellensúlyozni az oroszok által felvonultatott régi lövegeknek az ezreit. Tehát itt továbbra is úgy látom, hogy nagyon brutális orosz tüzérségi fölény van, és jelenleg a nyugat által biztosított segítség az nem lesz elég arra, hogy ezt ellensúlyozzák, és ezzel az oroszok is tisztában vannak, és tudatosan is használják most ezt a taktikát a műveleti sikerek eléréséhez.
Ugye sok nyugati elemző értékeli úgy a háború jelenlegi helyzetét, hogy bár az oroszok több hadisikert érnek el jelenleg, mint mondjuk a háború első néhány hetében, ennek ellenére vannak középtávú kockázatok az orosz haderő számára. Ezek mik?
Hát kockázatok azok mindig vannak. Ugye az oroszokkal kapcsolatosan nem igazán azt mondom, hogy középtávú, de inkább hosszútávú kockázat az, hogy ők azért aránylag még mindig komolyabb veszteségeket szenvednek el a műveletek során, és hogy nem tudni még azt biztosan, hogy Oroszország ezeket a veszteségeket mind élő erő, mint pedig eszközállomány tekintetében mennyire lesz képes hosszútávon pótolni. Ugye a nyugati szankciók egy jelentős része szándékosan azzal a céllal lett kihelyezve, hogy Oroszországot ellehetetlenítsék, hogy a modern harci eszközökhöz szükséges technológiákat, elsősorban csípeket, illetve más számítógépes eszközöket pótolni tudjanak. Elképzelhető ezért, hogy Oroszország nem lesz képes mondjuk hosszú távon annyi tűzvezérlőrendszert, vagy drónt, vagy repülési elektronikát előállítani, mint amit korábban képes volt. Ugyanakkor azért ezen a piacon már Oroszországnak 2014 óta, ugye Krím bekebelezése óta elég limitált mozgástere van. Azért gyanítható, hogy itt már régóta gondolkodnak azon, hogy abban az esetben, hogyha megpróbálják az orosz gazdaságot hermetikusan leválasztani a világ technológiai piacáról, akkor ők mit fognak tudni kezdeni ezzel az egésszel, és látható volt az is, hogy Kínával együttműködve azért törekedtek arra, hogy a saját képességeket alakítsanak ki ezeknek a technológiai termékeknek az előállításának a piacán is. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek az ismeretében még korai azt egyértelműen prognosztizálni, hogy itt az oroszoknak gondjai lesznek a technológiai eszközöknek az utánpótlásával. Nyilván ez egy lehetséges forgatókönyv, de közel sem jelenthető ez ki biztosan, mert hogyha a Kína itt szép csendben elkezd mondjuk együttműködni oroszokkal, csípgyártás, meg repülési elektronika, meg rakéta technológia, meg más ilyen területeken, akkor megvan annak a reálisan az eshetősége, hogy itt igazából nem lesz komolyabb visszaesés a technikai eszközök terén. Meg ugye az fontos, hogy azért az orosz harctéri technológia teljesen más konstrukciós elvek mentén gyártják például a harckocsikat, mint a nyugati országok. De leginkább talán tényleg a páncélozott szárazföldi harcjárművek területén látszik az, hogy az oroszok azok inkább a mennyiséggel próbálják a technológiai hátrányokat ledolgozni, és elképzelhető, hogy technológiailag mondjuk nem fognak tudni olyan színvonalú harckocsikat, vagy kézi fegyvereket, vagy tüzérségi eszközöket gyártani, mint a nyugati országok, viszont elképzelhető, hogy lesz annyi nyersanyaguk, hogy továbbra is ezeket a, bocsánat, hogy így fogalmazok, idézőjelben buta eszközöket gyártsák, amiben nincsenek modern tűzvezető rendszerek, ugyanúgy manuálisan kell rávezetni a célra mondjuk a löveget, mint ahogy eddig, de mondjuk iszonyatosan sok van belőlük, és azért az is látszik, hogy jelenleg ez a hadviselési filozófia, ez most megint úgy néz ki, hogy bejön valamennyire az oroszoknak. Oké, nagyon magasak a veszteségszámok, főleg ugye a műveletek első pár hetében láthatunk nagyon magas számokat, de hogyha ezt tudják pótolni, akkor hosszú távon ez nem fog az oroszoknak annyira jelentős képességkiesést eredményezni. Nagy kérdés, hogy tényleg milyen hatása lesz az egész az a drón technológiára, illetve a rakéta technológiára, mivel ezek olyan eszközök, amelyek a modern harctéren elengedhetetlenek. Tehát lehet neked mondjuk 5000 harckocsit, hogyha ellenfeled sok jó minőségű precíziós rakétával és drónnal van felszerelve, akkor lehet, hogy ezzel mondjuk nem fogsz tudni olyan jelentős sikereket elérni. Vagy éppen Fire and Forget rakétarendszerekkel, ugye ezt látjuk az amerikaiak által szállított páncéltörőkön. De hogyha meg nem rendelkezik ilyen technológiai fölénnyel, és nincs mellé a számosság sem meg, akkor viszont lehet, hogy ezzel a sok kicsi sokra megy el, igazából továbbra is fogalmazunk, hogy relatíve ütőképes marad az orosz haderő, mert oké, hogy mondjuk Ukrajnában nem haladnak annyira jól ezek a műveletek, mint ahogy ezt sokan prognosztizálták, viszont azért ettől függetlenül elmondható, hogy az orosz haderő még mindig ütőképesebb, mint számos más országnak a hadereje, amit adott esetben fenyegethet, és itt inkább az a kockázat, hogyha nincsenek ezek az országok megfelelően felkészülve egy esetleges támadás elhárítására. Ukrajna régóta készül erre, és azért látható is, hogy a harctéren is a háború korai szakaszában egészen biztosan értek el elég jelentős sikereket, de hogy ugye kérdés, hogy így a technológiai dinamika szempontjából ezek a dolgok, hogy fognak alakulni hosszabb távon, azt még ugye nagyon, nagyon nem tudjuk, és nagyon nem látszik.
Utolsó kérdésem, hogy Oroszországban egy tervezett jogszabályváltozás szerint lehetővé fogják tenni a hadsereg szerződéses állományához való csatlakozást még a sorkatonai szolgálat előtt. Ennek mi a jelentősége?
Szerintem csak egy technikai megoldás az utánpótlásnak a beszerzésére, de egyébként az oroszok is azért elég sok forrásból próbálnak személy állomány tekintetében is utánpótlást szerezni, mert ugye mivel ez nem egy háború, hanem egy különleges művelet szerintük, ezért ugye az orosz jog is viszonylag korlátozott. Biztosít nekik lehetőséget arra, hogy részt vegyenek ezekben a műveletekben. Például ugye sorkatonák, tartalékosok elvileg nem vehetnének részt ezekben a műveletekben, hanem csak a hivatásos állomány. Valószínűleg ezt a hivatásos állományt próbálják ilyen módon bővíteni.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a Portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok!
Bejelentették a szeptember 29-én és 30-án megrendezésre kerülő idei Brain Bar első előadóit. A témával kapcsolatban Nagy Ildi, a rendezvény agenda menedzsere volt a Checklist vendége. Az interjút Pitner Gábor, a Portfolio Podcast Lab munkatársa rögzítette június 24-én pénteken. A rendezvény média partnere a Portfolio.
Szeptember 29-én és 30-án 8. alkalommal kerül megrendezésre a Brain Bar jövő fesztivál. A rendezvény célja idén is, hogy tudást, inspirációt és eszközöket adjon a fiataloknak a jövőjük alakításához. A rendezvényen világhírű előadók, tudósok, művészek, közéleti személyiségek lépnek színpadra, a helyszín pedig a többszörösen díjazott Magyar Zeneháza lesz. Az eseménnyel kapcsolatban a Checklist vendége, Nagy Ildi, a Brain Bar agenda menedzsere, aki itt van velünk telefonon. Szia Ildi, üdvözöllek a Checklistben.
Hello, én is üdvözöllek, és köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást.
Mi a Brain Bar célja, filozófiája, és mit kell tudni a csapatról, ami a Brain Bar mögött áll?
Ez egy érdekes dolog, hogy mi a célja és filozófiája. A célról már kicsit így említettél a hallgatóknak egy-két dolgot, akiket ezúton is üdvözlök. A cél az valóban az, hogy tulajdonképpen jövőképességet adjunk. Tehát mi a jövőre szeretnénk felkészíteni azokat, akik találkoznak a mi tartalmainkkal, amiben az az érdekes, hogy ennek csak egy része a fesztivál, de valóban ez tulajdonképpen az évünknek a fénypontja, hogyha szabad így fogalmazni. És az a jövőképesség, ez valami olyasmire kell itt gondolni, hogy mindenféle trend, történés, a hírek, merre halad valakinek a karrierje, helye, milyen iparágakban, milyen lehetőségek rejlenek. Ez valami olyasmi, amiről mi mind beszélünk a Brainbarban. Ez kicsit egy furcsa hely, mert úgy szoktam így leírni, hogy ez nem teljesen egy olyan, mint egy konferencia, hanem inkább kicsit olyas, mint hogyha összemixelnénk egy zenei fesztivált, beleadnánk egy csipetnyi late night show műsort, és hozzáadnánk még egy ilyen inspirációs, technológiai, társadalmi fűszerkeveréket, és akkor mindez belerakjuk egy rendkívül izgalmas térbe, ami a Magyar Zeneháza lesz. És ahogy említetted is, ez nagyon fontos, hogy igen, mi a fiatalokat célozzuk meg elsősorban, tehát hogy a fiatalok alatt viszont ezt lehet tágabban is értelmezni, hogy mindenkit szeretettel válunk, aki fiatalnak érzi magát. Ugyanis a jövőről gondolkodni és a jövőre készülni, és azt elemezni, és erről tanulni szerintünk mindenki ügye.
Mi az idei esemény fő témája, kérdése, amire választ keres a fesztivál?
Hát idén a fő témáink azok szerintem nagyon izgalmasak lesznek. A Brainbar tényleg kicsit ilyen insalatamista, itt nálunk mindenféle dolog is felmerülhet, úgyhogy igyekszünk azért mindig úgy kategorizálni, hogy meglegyenek úgymond a kulcskérdések, vagy az irányadások, ami alapján úgy gondoljuk, ezek nagy trendek lehetnek, vagy ezek lehetnek a világunknak nagy kihívásai, vagy már éppen azok is. Úgyhogy az idén is ezt nagyjából úgy határoztuk meg, hogy egy 5 fő tematikát jelöltünk ki. Az egyik első idei témánk az a világkép. Ez egy izgalmas dolognak hangzik, hogy mi alakítja a világunkat, média hatásokról lesz szó, információs társadalom különböző kihívásai, és kicsit olyasmire próbálunk itt törekedni, hogy jobban megértsük, hogy miért gondolkodunk úgy, ahogy gondolkodunk. Ahogy te is említetted, hogy így a fiatalokra célzunk egy csomó szempontból, akik egyébként ingyen jönnek a rendezvényre, a tanárokkal együtt, ez a missziónk része, hogy nekik lehetőséget adjunk arra, hogy minél több tudást és érdekes dolgot magukhoz kaparintsanak. Így a tehetség is kiemelt témánk idén. Ez teljesen áthatja egyébként magát a rendezvényt, és úgy tekintünk magunkra, mint a tehetségnek lennénk a találkozó pontja, hogy itt mindenki összetálkozhasson fizikai módon, és most vagy már kicsit kiszabadultunk. Úgyhogy itt az edukáció és mindenféle olyan dolog, ami segített minket a karrierünkben előre mozdulni, az abszolút megjelenik. Külön van egy tréning helyszínünk is, amit Talent Hubra névre kereszteltünk el, itt lesz asszertív kommunikációtól LinkedIn tréningig, mindenféle. És ami még egy érdekes dolog, hogy a példaképekben mi nagyon szeretnénk izgalmas dolgokat hozni, nem csak külföldről, hanem a régióból és Magyarországról is. De ha ez még nem lenne elég, akkor egyébként még 3 másik témánk is van. Ugye foglalkozni fogunk a biztonság témakörével, de nem csak a biztonságérzetünk, hanem a geopolitikai mozgások, egészen az energiabiztonság kérdéseik, ezek szerintem nagyon égetőek. És ami pedig a testünket és lelkünket illeti a mai helyzetben, itt érkezni fog hozzánk a mély levegő projekt, Érdi Préter professzor, aki a Rangsorlás című könyvnek a szerzője, és a természetesen a földünk jövőjével is fogunk foglalkozni, egészen a klímavédelmi kérdéseken át, a technológiai újításokig, lesz urbanisztika, fenntartható dizájn, sőt, még űrtechnológia is.
Hány előadót hallhatnak majd az érdeklődők, és milyen programokkal készültek a fesztiválon, illetve kik a legjobban várt előadók?
A legjobban várt előadó az egy szubjektív kérdés, mert mint ugye agenda menedzserként én természetesen mindenkit nagyon várok, de talán aki nekünk egy nagyon-nagyon izgalmas vendégünk lesz idén, aki szerintem egy nagyon széles közönség, és egy széles korosztálynak fogja megmozgatni a fantáziáját, az nem más, mint Diana Marsigliese, akiről azt kell tudni, hogy a Pixarnál kreatív művészeti vezető. És olyan filmeken dolgozott, mint például a Toy Story 4. Tehát, hogy tényleg a egészen a gyermekkörünk kedvenc karaktereig, addig, ameddig most tudod, hogyha befizeted mondjuk magadat egy olyan mozifilmre, amire azt mondod, hogy hát, át csak az unokahúgom miatt megyek el, de igazából téged is érdekel. Tehát ő a kreatív iparról fog beszélni, nagyon izgalmas storytelling történetek jönnek, és ott valami igazán emberi dolog is meg fog szerintem történni, ami a mese univerzális erejét illeti. Úgyhogy például mindenképpen egy nagyon izgalmas emberünk lesz egy nagyszabású kriptovitánk, itt majd jön Janis Varoufakis, aki a Görögország egykori pénzügyminisztere, ő biztosan részt vesz majd ebbe a vitában, de például lesz egy ilyen különleges divat bemutatónk is, ugyanis Anouk Piprecht érkezik hozzánk, aki ilyen robot ruhákat tervez tulajdonképpen, amik egyszerre reagálnak az elménk és a testünk mozgásaira. Úgyhogy nem csak olyan attrakciókkal készülünk, ami az elménket mozgatja meg, hanem kifejezetten lesznek hát minden egyéb testrészünket is aktivizáló tevékenységek a Brainbaron.
Hogyan esett a választása az idei helyzére a Magyar Zeneházára?
A Zeneházával kapcsolatban nagyon izgalmas az együttműködésünk, ugyanis már tavalyról indult ez a dolog. Vendégünk volt tavaly Suo Fujimoto, aki a Zeneházának a tervezője. Ő be is jelentkezett hozzánk, és meg kell, hogy mondjam, hogy abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy mielőtt ez a összekötés megtörtént, és a közönség is láthatta, én nekem volt alkalmam beszélgetni vele előtte, és teljesen lenyűgöző volt a látásmódja. És azt kell mondjam, ez a látásmód azoknak, akik már jártak a zeneházában, ez remélhetőleg szintén átjött, de hogyha nem, akkor a Brémváron nagyon jó lehetőség lesz, hogy eltogassanak a zeneházába. Ugyanis az a fajta nyitottság, és az a fajta innováció, a természet, tudatosság, ez a szórakozva tanulás attitűd, amit a Magyar Zeneháza képvisel, ez egyértelműen olyasmi, ami a Brémvár értékrendjében is benne van. Úgyhogy ez egy nagyon természetes és nagyon jól működő csapatmunka idén, és ez nem egy egyszerű rendezvényhelyszín számunkra a zeneháza, hanem tényleg egy olyan partner, egy olyan márka, akivel remélhetőleg egy nagyon különleges esemény fogunk együtt alkotni, lesznek olyan dolgok, amiket közösen állítunk színpadra, úgyhogy test, lélek, fülek, zene, minden lesz.
Említetted még a beszélgetés elején, hogy a Brain Bar maga nem korlátozható le csak erre a két napra, erre az eseményre. Évközben, amikor nem a fesztivál zajlik, akkor hogy és hol lehet nyomon követni a Brain Barnak a tevékenységét?
Igen, a Brain Bar tevékenység az valóban nem korlátozódik csak a fesztiválra. Nálunk is nagy változás volt az elmúlt két év, és kicsit inkább egy ilyen tartalomgyártó, kreatívok közösségeként tekintünk a csapatra. Talán, hogyha a csapatot így le kéne írni, akkor meg olyan, hogy így. Nálunk mindenkinek vannak ötletei, és én agenda menedzserként mindenkinek igyekszem az ötleteire nyitottnak lenni. Úgyhogy évközben folyamatosan gyártunk podcasteket és videókat is, ezeket együttműködésben, a saját gyártásban készítjük el. Úgyhogy YouTube, Spotify, mindenhol, ahol nézel videókat és hallgatsz podcasteket, ott a Brain Barral is tudsz találkozni.
Rendben, és még visszakanyarodva akkor a fesztiválra, hogy említetted már, hogy a diákoknak és a tanároknak ingyenes a belépés, illetve hogy hogyan alakulnak a jegyárak azoknak, akik viszont nem tanárok, nem diák. Vannak-e early bird lehetőségek, összevont kedvezmények, stb.
Diákok és a tanárok ingyen jönnek a Brain Barra, ez nálunk egy misszió. Ez egy regisztrációhoz kötött dolog, egy nagyjából azt mondom 15-20 perces kérdőívnek a kitöltése után már landol is a fiókodban az ingyen jegy, ami pedig a rendezvény egyéb résztvevőit illet, és bárki, aki szeretne eljönni. Early bird jegyek még vannak, tart a lehetőség, és elérhetőek az early bird jegyek. Az early bird az 18 000 forintban kerül, és 4 jegy föl pedig 25% kedvezmény jár. Úgyhogy mindenképpen érdemes mielőbb lecsapni a Brain Bar jegyekre, mert tele leszünk izgalmas témákkal idén is.
Rendben, akkor még egyszer, tehát szeptember 29-én és 30-án Brain Bar jövő fesztivál a Magyar Zeneházában. Köszönjük szépen Nagy Ildinek, a Brain Bar agenda menedzserének, hogy itt volt velünk a műsorban.
Én köszönöm.
Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, a Google Podcast-en vagy az Apple Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött Bánhidi Bálint és Gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, kedden 5-kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!